Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében az első 7 versben a következőképpen. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk: kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük: akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt héten volt egy, mondhatom így, hogy meghatározó élményem, amikor édesanyámhoz utaztam, indultam el látogatóba, aki a 90. életévében van. Motorral utaztam, és a történethez azért annyit hozzá kell tenni, hogy van mögöttem már körülbelül 100 000 kilométer motoron, és amikor tartalékra kellett tennem a benzincsapot, utána rosszul számítottam ki, hogy mennyit mehetek még. Ilyen az elmúlt 26 esztendőben nem volt. És aztán persze megadta magát a motor benzin nélkül, az mondjuk nyugodtsággal töltött el, hogy azt láttam, hogy körülbelül egy 5 kilométerre van attól a helytől, ahol megálltam Szolnok, minden bizonnyal a közelben, legalábbis egy 5 kilométeres távolságban találok benzinkutat, nem vészes. Elkezdtem tolni a motort, de egy fél kilométernél többet nem tolhattam, mert miután megállt egy autós, és megkérdezte, hogy tud-e segíteni, persze nem tudott, megállt egy másik motoros is, és azt mondta, hogy hát ő itt lakik a közelben, várjam meg, hoz egy kis benyát. Csak pihenjen nyugodtan. Addig is, ugye tudja mindenki, hogy szoktak a motorosok egymásnak inteni, néha untam. Most arra gondoltam, hogy a legutolsó robogósnak is fogok inteni, mert ha bár nem olyan nagy dolog ez, de mégis az embert úgy megérinti, hogy tényleg van egy ilyen összetartás az emberek között. De nem úgy ment tovább a történet, hogy meddig juthatunk el a hitünkkel. Meddig tart a mi hitünk? Gyakran megtörténik, hogy elindulunk fiatalon a hitben. Többségében így vagyunk itt jelen együtt, hogy fiatalon indultunk el. Hála az Úrnak, vannak olyanok is, akik nem kezdettől fogva, nem egyházias háttérrel csatlakoztak a gyülekezethez. De az elindulás az leginkább saját erőből történik. Úgy, mint amikor az ember elkezdi tolni a járművét. Keresztelő János keresztségéről van szó az igében, és mondja Pál apostol, amikor találkozik Efezusban, az égei tenger partján, találkozik ezekkel a hittestvérekkel, hogy keresztelő János megtérést követelt, magyarul bűnbánatot követelt, amikor megkeresztelte azokat, akik hozzá fordultak a Jordán folyóban. Gyónást követelt, gyónás történt, mielőtt megkeresztelkedtek volna az emberek nála. De nagyon sokszor úgy érezhették az emberek, hogy nincsen tovább lépés a hitükben. Talán újabb és újabb gyónás, bűnvallás követte a keresztségüket. Aztán lehet, hogy egy idő után abba hagyták a szégyen miatt. Vannak ma is olyan keresztények, akik abba hagyják a szégyen miatt, hogy nem tudtak tovább lépni, nem tudtak megváltozni. Ugyanolyan maradt az életük, újból és újból elbuknak. Pál apostol így talál tehát ezekre a tanítványokra Efezusban, akik elindultak keresztelő János segítségével. Embernek a segítségével indultak el, embernek az utat és utasítására bánták a bűneiket. Talán találkoztunk már ilyennel, amikor ember parancsol rá a másikra, hogy tessék, térj meg, bánd meg a bűneidet. Talán nem voltak ott, amikor János Jézus követésére buzdította az ő tanítványait, hogy most már nem engem kell követni, itt van, aki nálam sokkal nagyobb, akinek még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam. Ő az Isten báránya. Igazából őt kell követni, nem engem. Talán nem voltak ott, nem tudták ezt, nem hallották. János keresztsége, mivel emberi keresztség volt, hogy így fogalmazzak, ezért ismételhető volt. Elképzelhető, hogy többször is megkeresztelkedtek azok, akik megbánták ott a Jordán folyó mellett a bűneiket. De egy idő után belefáradtak, rájöttek, hogy nem megy. Nem lesznek, nem tudnak mások lenni. Ahogyan mi is gyakran tapasztaljuk ezt, ott vannak az aranymondások, esetleg a házunk falán, a házi áldás, vagy azok az aranymondások, amelyek így hangoznak, hogy létjű, mint halálig, vagy gyönyörűen kihímezzük azt, hogy békesség néktek, vagy hogy most megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három. És gyakran ezeknek a mondatoknak a tövében nagyon sok nyomorúság van, állandó gyűlölködés, névtelen levelek írása, feljelentések. Miközben ki van írva, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus, a saját igazságunkat keressük. Ezért hív bennünket Pál apostol most a jánosi keresztség helyett az Atya, Fiú, Szentlélekbe való keresztségre. Az Atya, Fiú, Szentlélekbe való belemerülésre hív Pál. Olvastam egy néger férfiról, aki egy afrikai nagyváros szélén élt, és egyszer éhen halva találták az árokparton. Nyakában volt egy részkereszt és egy amulett kő. Mennyire jellemző ez egyébként a kereszténységre, hogy ott van a nyakunkon a kereszt, de ugyanakkor ott van valami más is, amiben még megpróbálunk bízni. Az ősi vallásból egy darabka, egy amulett kő. És amikor megvizsgálták, akkor kiderült, hogy ez egy nyers gyémánt volt, amit ő nem tudott. Amiből ő vehetett volna magának egy emeletes házat is, és az élete végéig gazdagon élhetett volna. Csak nem tudta az értékét, és éhen halt. Mondják a legnagyobb lélekbúvárok, hogy az életünk energiájának mi mindössze csak a 6-8%-át használjuk. A legnagyobb részét nem használjuk ki, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy milyen energia van az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mert csupán pszichés energiáról beszéltem az előbb, de most itt pneumatikus energiáról van szó. Arról, amit az Úristen ad nekünk, aminek az ünneplését pünkösdre datáljuk. Tudni kell, hogy az első keresztényeknél talán az egyik legnagyobb ünnep volt az őskereszténységben a pünkösd ünnepe. Húsvét és pünkösd ünnepe. Pünkösd ünnepe azért, mert akkor ajándékozta önmagát, a Szent Lelket, az Úristen. Aztán később tudjuk, hogy áttevődött a hangsúly karácsony ünnepére. De ez már csak a 4. századtól kezdve, mind a mai napig. Sokkal nagyobb hangsúly esik karácsonyra. Ma az emberek többsége azt se tudja, hogy mi az, hogy pünkösd. Legfeljebb mondjuk a pünkösdi királyság jut eszükbe, aminek nem sok köze van a pünkösdi eseményekhez. Miért könnyebb ünnepelni a karácsonyt? Hát azért, mert sokkal könnyebb arra gondolni, hogy hogyan született meg Jézus, vagy nagyon sokkal könnyebb megajándékozni egymást, különböző ajándékokkal, mint önmagunkat odaadni, önmagunkat oda ajándékozni az Istennek. Mert pünköstkor ez történt. Az apostolok önmagukat adták át a Szentléleknek, hogy végezze rajtuk keresztül az ő munkáját a föld végső határáig. Ezért nevezzük az apostolok cselekedeteinek azt a könyvet, amely erről szól. Pál apostol a saját véges életerő helyett Jézus élet erejével való találkozásra hív. Jézus élet erejének a lehetőségeinek a kihasználására hív. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. János keresztsége saját elhatározásból történt, mint ahogyan a megtérések is általában saját elhatározásból történnek, hogy most én odafordulok Istenhez. Rajtunk van a hangsúly. Mi fordultunk oda. A jézusi keresztség az ő elhatározásából történik. Talán ennek egyik legszebb kifejezése az, amikor pici gyermeket keresztelünk, és még úgy fel is merül egyesekben, hogy jól tesszük azt, hogy ő még nem döntött úgy. Igen, benne van ez a rizikó, hogy ő még nem döntött úgy, de benne van az az ajándék, hogy az Isten már úgy döntött. Hogy az Isten előrejövő kegyelme már rá is érvényes, függetlenül attól, hogy ő hogyan dönt majd. És az Istennek ez a döntése nem változik. Mert lehet, hogy mi azóta, hogy megkereszteltek bennünket, változtunk, és nagyon sokan a hátrányunkra úgy érezzük, hogy a hátrányunkra változtunk, de az Isten elhatározása nem változott. Ő ugyanúgy akart bennünket, ahogyan a szülők is akarták a gyermeküket. Gondoljunk arra, hogy Pál apostol, amikor Saulként elindul Jeruzsálemből Damaszkuszba, hogy összefogja az ottani keresztényeket, készült a keresztségére? Nem készült a keresztségére, de ott Damaszkuszban megkeresztelkedett. Nem az ő elhatározásából történt, hanem Jézus elhatározásából, aki kijelentette magát ott Pálnak a damaszkuszi úton. Vagy amikor az etióp kincstárnok megy hazafelé Jeruzsálemből Etiópiába, csupán egy 2000 kilométeres út szekéren. Készült a keresztségére? Nem. Oda rendelte Fülöpöt mellé az Úristen a gázai útra, felszállt a szekérre, elmagyarázta neki Ézsaiás 53-at, hogy mit jelent a szenvedő szolga, ki a szenvedő szolga, mit tett Jézus a szenvedő szolga az emberért, mit tett az etióp kincstárnokért. És feltette a kérdést, hogy na most akkor akarsz-e megkeresztelkedni, illetve az etióp kincstárnok teszi fel a kérdést, hogy lehet-e? És ott az úton, az út mentén egy kis tavacskában keresztelkedik meg. Készült rá? Nem készült. Jézus döntött úgy, még akkor is, hogyha felnőtt, meglett emberként keresztelkedett. Jézus döntött úgy, hogy belemeríti az Atya, Fiú, Szentlélek hatalmas megtartó közösségébe. Önerőből semmiképpen sem megy. Valaki így fogalmazta, hogy a megtérés az nem provokálható. Saját maga az ember nem dönthet úgy. Ezért is fogalmazunk így gyakran az ágendai imádságban, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet. Mert ő adja azt a megtérést, amely már nem embernek a felszólítására történik. És nem emberhez köt. Mert amikor az ember emberi felszólítása, emberi akaratra, emberi döntés szerint jut hitre, akkor általában egészségtelen módon fog ragaszkodni ahhoz, akin keresztül ez végbe ment. Ahhoz a lelkészhez, ahhoz az emberre szólt, nem ő a fontos. Önerőből nem megy, ahogyan megfogalmazta egyszer valaki, így írt már évekkel ezelőtt a Facebookon, hogy nekem ez nem jött be, ez az egyházasdi. Értekeztünk egy pár mondatot az első korintusi levél 13. fejezetéről, hogy a szeretet az milyen, hogy hűséges, hogy nem rója fel a rosszat, hogy nem kérkedik, és így tovább. Azt mondja, nekem ez nem megy. Pedig ott nem is róla van szó. És nem is rólam van szó. És nem is rólad van szó. A szeretet, aki mindent elfedez, aki nem kérkedik, az Jézus. Önerőből, ha azt gondoljuk, hogy mi vagyunk azok, akik tudjuk produkálni ezt a szeretetet, nem megy. Jézus a szeretet, neki megy. És éppen ezért Jézus nem elfogadni kell, hogy szokták mondani, hogy gyakran fogad be a Jézust, hanem Jézust befogadni kell. Nem elfogadni az ő tanításait, hogy milyen tisztán, érthetően, egyedien, mindenkinél szebben, kristálytisztábban tanított, hanem befogadni őt. Nem kívülről kell szépen kitisztítani az életünket, mert hiába tiszta a motor, hogyha nincsen benne benzin. Mit mondjunk akkor, hogyha úgy érezzük, hogy olyan sokszor próbáltuk, és olyan sokszor kudarcot vallottunk? Van-e kiút? Van kiút, mert az Isten nem változott. Aki elhívott, aki igent mondott rád, nem változott. És az ige szintén nem változott, nem múlik el. Azt mondja a Szentírás, hogy minden elmúlik ezen a világon, az ég és a föld is, de az Isten igéje nem múlik el. És vannak küldöttek. Efezusban is és Nagytarcsán is. Mindenütt vannak küldöttek, akik hirdetik az Isten igéjét. És ennek a következménye az efezusi tanítványok életében a túláradó örvendés, a felszabadulás, ami abban nyilvánul meg, hogy nyelveken szólnak, profétálnak ezek a külső megnyilatkozások, amire nagyon sokan megint túl egészségtelen hangsúlyt fektetnek. Hogy akkor az igazi, hogyha ez a kettő, vagy egyik ajándék megnyilvánul. Nem ez a döntő, nem a külsőség. Még egyszer mondom, nem a motornak a polírozottsága döntő. A belső változás a döntő. Van-e üzemanyag? A megtérés gyakran személyhez köt, és gyakran mások lenézéséhez vezet, mert az ember sokszor ilyenkor azt követeli másokon azokat a dolgokat, amiket maga is átélt a megtérés során. Igazából nem azt kellene mondanom befejezésül, hogy most akkor térjél meg, hanem azt kell mondanom, hogy meg vagy térítve. Arra figyeltem fel, hogy az evangéliumokban Jézus mindig valamiféle megnyugtató módon fejezi be a hozzá forduló embereknek a lelki gondozását és gyógyítását. Menj el, a hited megtartott téged. Nincsen semmi presszió. Menj el, minden rendben van. Mert én voltam az, ezt már csak a saját szavaimmal teszem hozzá, aki megtérítettelek, aki meggyógyítottalak. Vagy mondja a gadarai megszállottnak, hogy menj el, és mondd el a tieidnek, hogy milyen hatalmas dolgot tett veled az Úr. Menj el. Ő akarja követni Jézust, vele akar menni a többi tanítvánnyal. Jézus azt mondja, most már minden rendben van. Menj a tieidhez, és mondd el, hogy mi történt. Ezek a befejezések jelentik azt, hogy kegyelemben vagy. Ahogyan mondta nekem ez a motoros társam, csak válj, és pihenj egy kicsit. Nyilván el kellett hinnem azt, hogy ő visszaérkezik, és nem akar átverni. Hidd el, hogy minden rendben van. Hidd el, csak pihenj. Kegyelemben vagy, meg vagy térítve. Nem a külső megnyilvánulásokra van szükség elsősorban, hanem belső anyagra, belső táplálékra van szükség. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te magad végzed a keresztelésünket, magad végzed a gyógyításunkat, a megbocsátásunkat, magad végzed el azt, hogy kegyelemben legyünk. Segíts nekünk, Urunk, valóban bele keresztelkedni az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy Isten igazi valójába. Segíts, Urunk, hogy bele tudjunk keresztelkedni, bele kerüljünk, és ráébredjünk arra, hogy benne vagyunk a te halálodban és feltámadásodban. Kérünk téged, hogy így végezd el bennünk, hogy mindent le tudjunk tenni, azaz meg tudjunk halni az önmagunk számára, és fel tudjunk támadni, új életet tudjunk élni veled. Amen.